Dénes Ferenc sportközgazdász az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében a rövid szünet előtt itt már boncolgattuk azt, hogy az államnak mit kell támogatni, hogyha sporttámogatásról beszélünk, hogyan kellene összeállni egy egészséges modellnek. De egyébként ugye azt mondta, hogy a ma Magyarországon a rendszer talán nem annyira teljesen átlátható, tehát hogy különböző csatornákon érkeznek mondjuk az egyesületekhez a pénzek. De meg lehet azért azt határozni, hogy ma Magyarországon nagyjából milyen arányok jellemzőek, és mondjuk a központi költségvetés, az állam, mi ketten, a mi adóinkból nagyjából milyen nagyságrendekben támogatunk sportot?
2000-es évek, 2007-2008-ig tudtam én ezt nyomon követni, azóta nem változott lényegesen a rendszer, vagy ha igen, akkor idézőjelben még rosszabb lett. A rosszabbat azt megint úgy tessék érteni, hogy vannak általános európai tapasztalatok, hogy bár még egyszer mondom, egységes modell nincsen Európában, hogy hogyan finanszírozunk. Magyarországon igen magas a központi költségvetés, illetve a helyi önkormányzatok sportra szánt pénzeinek az aránya a teljes sportköltésen belül. Ugye az informális sportot nem mérjük, mert az attól informális, hogy nem jelenik meg a piacon, tehát ennek a vonzatai nem jelennek meg. De a vizsgálataim szerint az önkormányzati szféra és az állami szféra több mint felét, több mint kétharmadát finanszírozza a sportnak, a sporttevékenységeknek, amely meglehetősen magas arányát jelenti a sport. Két probléma van vele. Egyrészt az, hogy a GDP-n belül a sportra költött összegek alacsonyak, jóval alacsonyabbak, mint azok a jó európai példák, amiket talán követni szeretnénk. Másrészt az a furcsaságban benne, hogy amit sportra költünk pénzt, annak a belső aránya az önkormányzatok, a központi költségvetés és a háztartások között is meglehetősen furcsa. Ha megnézzük például azt, hogy a költségvetés az általa adott lehetőségeken belül, tehát hogy ha a költségvetéshez viszonyítjuk a sportra fordított arányt, ugyanezt tesszük az önkormányzatoknál, illetve a háztartásoknál megnézzük, hogy a háztartás összbevételének hány százalékát költi sportra, ebből a háromból a leggyengébb a háztartás. Tehát magyarán mi családok, emberek, polgárok keveset költünk a lehetőségeinkhez képest sportra, kevesebbet költünk, mint az állam vagy az önkormányzat a saját lehetőségeihez képest, és azt gondolom, hogy ez figyelmeztető jel, tehát ez szerintem súlyos probléma.
Ezt mivel lehet megváltoztatni, és hol kell, vagy kinek kellene tenni ennek érdekében, hogy mondjuk én többet költsek sportra? Mert ugye erről van szó.
Így van. Nem meglepő válasz. Részben a keresletet kell serkenteni, részben a kínálatot. Az, hogy a felnőtt sport alacsony, szerintem ugye azon nem tudunk változtatni a beállítottáson, csak nagyon nehezen. De azért kellene kínálat. Én azt gondolom, hogy alapvetően kínálatkorlátos az a probléma. Ugye nagyon érdekes, hogy vegyük a tornát. Most nem tudom, kinek mi jut eszébe. Ugye klasszikusan, ha azt mondjuk, hogy torna hába, az összefüggésbe szünk, olimpia, meg torna sport, akkor mindenkinek alapvetően a szer torna jut eszébe, és a nagy magyar lólengők, és az új londoni reménységünk. És amikor megnézzük, hogy tényleg torna sportban hány igazolt sportoló van, és hány a műnyeg a szertornát ebben a dologban, döbbenetesen kicsi számot kapunk. Tényleg költséghatékonyak vagyunk, tehát a kínaiak nyernek itt aranyérmet, az úgy az egész más ahhoz képest, hogyha mi véletlenül, nem véletlenül megérdemelten nyerünk egy olimpiai aranyérmet mondjuk Londonban. Az rendben van. De ha egyébként megnézzük, hogy a torna jellegű sportákat, például az aerobik, vagy a különféle ennek leágazásai, vagy amit a hölgyek és urak művelnek a fitness termekben, az is tulajdonképpen valamilyen típusú tornasport, az miért nem jelenik meg a fejünkbe, és miért nem jelenik meg a tornaszövetség kínálatában, valamilyen módon miért nem integrálja ezt a dolgot, és mondja azt, hogy én vagyok a tornasport. Vagy ugyanez az atlétikánál. Nem csak a 400 méter atlétikánál, és akkor keressük azt a 400-ast, aki a világon beférhet az első 300-ban, vagy az első 100 nem fekete bőrű futó közé, hanem miért nem azt keressük, akik például a Városligetben futnak, a Margitligetben, vagy az a több tízezer ember, aki a városi futóversenyeken, hát ők is atlétizálnak. Csak az a kérdés, hogy ez megjelenik-e a sport, az atlétika sportban, gondolkodásban, pénzben, hiszen itt jön a másik kérdés, és ez a válasz rá, hiszen ugye a szövetségeknek az alapvető bevétel mégiscsak az egyesületi tagok, illetve az általán nyújtott szolgáltatások. Ezek lehet, hogy valamilyen típusú kvázi monopól helyzetben, nem akarok ötletet adni, csak azt mondani, hogy mondjuk csak az rendezhet futóversenyt, aki mondjuk az atlétikai szövetséggel valamilyen kapcsolatban, vagy csak az indulhat, aki mondjuk a nevezési díjnak tartalmaznia kell a szövetséghez való hozzájárulás. Szóval össze lehet egy csomó olyan pénzt tenni, amivel egyébként mondjuk a holland, csak mondom egy példát, sportszövetségek rendelkeznek és élnek, mint hal a vízben, mert ez a típusú bevétel megvan. De ehhez kínálat kell. Ehhez kínálat kell.
Hát igen, ez valahogy fel kellene kelteni, gondolom, azt az érdeklődést, hogy ha én mondjuk futok rendszeresen, akkor érdekelt legyek abban, hogy mondjuk egy sportegyesületnek a keretein belül végezzem ezt. Tehát gondolom, ehhez az kellene, hogy csatlakozzak, és hogyha csatlakozzak, akkor valahogy érdekelté kell engem ebben tenni.
Abszolút, mert egyébként nem éri meg. Csak azt mondom, hogy tehát ez, de ha az előbbi példámat mondod, tehát azt mondják, hogy ha én mondjuk az atlétikai szövetségnek közvetlenül, vagy valamilyen egyesületi tagdíj által vagyok tagja, és az én általam befizetett pénzem az, ami például egy ilyen futópályának a gondozásához kell, akkor én fizetek tagdíjat, mert látom a közönség. Nyilván, ha ez a beszélgetést kicsit távolabbra nézzük, általános magyar társadalmi problémákat feszegetünk, úgyhogy nem hiszem, hogy a sport az egyetlen ez a típusú gond társadalmi szféra, ahol ez a típusú közvetlen a kapcsolat, nevezetesen az, hogy én befizetem az adómat, és befizetem a tagdíjamat, és én közvetlenül látom, hogy mire fordítodok, és ennek az előnyeit élvezem. És nem baj, hogyha én 3000 forintot fizetek be, és én csak 1000 forintot kapok vissza, mert az az összhaszon mindegyikünknek jobb, én ezt elviselem, azt nem viselem, ha nem látom azt, hogy én befizetek 1000 forintot, és mi a túrót kapok érte.
Egyébként az a rendszer, ahogy mondjuk a szponzorok, vagy általában az üzleti szféra azokat a pénzeket elszámolhatja, vagy ahogy tervezhet velük, amit mondjuk sportra költ, legyen az akár tömegsport, vagy versenysport, az megfelel a nemzetközi gyakorlatnak? Tehát ugyanazt kapják vissza mondjuk az államtól adókedvezmények más egyéb formában ezek a vállalatok, akik mondjuk áldoznak erre, hogy sportot támogassák, mint mondjuk bárhol máshol a világon?
Ugye maga a kérdés ugye elválasztja két dolgot. Ha vállalat, amikor szponzorál vagy reklámoz, teljesen triviális, világos céljai rendszer van, ami megtérülésben gondolkodik.
Bár nálunk néha ez összecsúszik azért.
Én azt nem nevezem szponzorálni. Nem nevezem szponzorálni. Most az image is visszafizetés ebből a szempontból, csak amikor vállalat dönt, és ebben az értelemben, amikor én konzultásként részt veszek vállalati döntésekben, vagy tanácsadóként, azok egyértelműen üzleti. Tehát azok úgy működnek, mint bárhol máshol. Technológiájában, technikájában, a magyar viszonyokra alkalmaz, a magyar lehetőségekhez, de egyébként ugyanaz a gondolkodás, kőkemény tárgyalás, nézem, számolom, stb. Tehát ebben a dologgal ilyen értelemben nincs gond. A támogatás az egy másik történet. Ugye ennek egy nagy rend, ugye ez a 2011-es évnek a magyar sportban a legfontosabb fejleménye, ugye ez a társasági adóhoz kapcsolódó sportkedvezmények igénybevétele, de ez nem szponzorálás. Ez látszólag vállalati kapcsolatokon keresztül költségvetési juttatás, egy egészen más mechanizmusokat alakít ki. Ha mondjuk például, ami számomra érdekes és jobb, itt van a vízilabda. A vízilabda nagyon sok olyan paraméterrel rendelkezik, ami teljesen alkalmatlanná teszi a vállalatok szponzorálására. Tehát ugye vízben kicsi a reklámfelület, nem lehet látni, nagyon kevés országban műzik, nincs televízió, tehát a televízió az amerikaiak számára ez nem olyan fontos, vagy a nagy európai nemzetek számára, és ez meghatározza a sorsát. És mégis azt látom, hogy legalábbis szövetségi szinten komoly vállalatok, és az én ismereteim és tapasztalataim szerint valós üzleti jelenléttel vannak mögöttem. Miért? Mert tud valami olyasmit kínálni, és a siker, mint image tényező tudja kínálni, amit hajlandók a vállalatok megfizetni. Tehát ilyen értelemben, csak azért mondom példaként, tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt, és nem csak kizárólagosan, tehát valamit kell adni a szponzoroknak. Befejezve a gondolatok, ugye, ha viszont megnézi mondjuk akár a futballklubok, vagy a látványsportokban tevékenységet végzők költséget, és akkor nagyon sok helyen azt tapasztalja, hogy irreálisan magas a szponzor és reklámbevétel. Ami mondom, azért irreális, mert se siker, se se minőségi vagy nemzetközi eredményességet van bármilyen szinten, nincs, és mégis miért magas? Valószínűleg azért magas, mert ez nem valós üzleti dolog, ez nem azt jelenti, hogy illegális vagy, hanem valamilyen típusú kapcsolati tőkét, vagy éppenséggel a tulajdonosok saját cégeiken keresztül, mint egy veszteség finanszíroznak ezen az oldalon keresztül, ami megint egy kicsit zavarossá teszi a dolgot. Hogy a krumplileves legyen krumplileves, hangzott ezelőtt 20-valahány évvel, tehát ha szponzorálás, akkor azt nevezzük annak, ha tőkejuttatást kell, akkor nevezzük a tőkeemelésnek, ha pedig támogatni akarunk, akkor nevezzük támogatás, ettől még élhetne jól ez a dolog.
Ha már itt többször is emlegetjük az olimpiát, az olimpiai sportágokat, sőt ugye London is szóba került, akkor beszéljünk egy picit egészen kézzelfogható, egészen közeli dolgokról. Ugye a kormány hivatalos kommunikációja szerint az olimpiai felkészülésre minden forrást biztosítani kell, és biztosítani is fog a kormány. Hogy látja, hogy ha most csak a 2012-es olimpiai felkészülést nézzük, akkor közgazdaságilag, financiálisan jól állunk? Rendben van a dolog?
Tehát olyan magyar spróba az, hogy elég pénz van a felkészülésre, ilyet nem lehet mondani.
Én valószínűleg sehol nincs egyébként a világon.
Valószínűleg. De azért talán vannak szerencsésebb országok, ahol ez nem... Tehát, mert valaki ezt merné mondani a magyar spróba, fél attól, hogy akkor jövőre már kevesebbet kap, hogy, de nem akarom elvicceni. Ugye, megint nálam, hogy egyszerű válaszokat várt tőlem, és mindig egy kicsit túl bonyolítom. Ugye, megint... Azt szokták elmondani a sportszakemberek is teljes joggal. Tehát a 2012-es olimpiai felkészülés az nem júniusban kezdődik. Az már a formálódás. Az valamikor elkezd, ugye, és akkor nem mehetünk, hogy már a kiválasztási, de való, legalább tényleg egy 4 éves szakaszban, vagy legalább 2 éves szakaszban kell gondolkodni. Most ebben volt közt egy kormányváltás, és volt közt elég sok zűrös időszak, sok veszekedéssel járva, nagyon sok adminisztratív probléma is volt, tehát hogy úgy érvel a Magyar Olimpiai Mozgalom meghatározó képviselő, úgy érvelnek, hogy ez komoly hátráltatta a felkészülést, akár el is tudom hinni. Én szerintem nagyon sok pénz van, közpénz van arra, hogy a közvetlen minőségi sportolókat, akik az olimpiára mehetnek, vagy esélyesek, azokat valamilyen módon menedzseljük. És igen, tehát azt én is úgy látom, hogy a kormányváltás után az olimpia és az olimpiai sikeresség az kiemelt téma, tehát szerintem eddig is, de ezután is meg fogja kapni az olimpiai közvetlen felkészülésre a pénzt a Magyar Olimpiai Bizottság, ami valószínűleg mondom, a közvetlen felkészülés formába hozást segítheti, és tudom, hogy nincs százalékos, de 100%-os szint, de jó szinten megteheti ezt.
Ha már sportról beszélünk, annak, hogy változatlan az olimpia áll azért láthatóan a sportfinanszírozásnak a középpontjában, ennek ki vagy mi lehet a vesztese?
Én nem hiszem, hogy az olimpia áll. Én azt gondolom, tehát most, ami a 2011-es évben bekerül pénz, a magyar sport többlet közpénz, az ugye az 5 csapatsportágra ment, ami azért jelentősen megborítja a dolgot. A fejlesztési programok azok elsősorban labdarúgásra koncentrálnak, testnevelési, iskolai testnevelésre, amennyire én ismerem, illetve csarnoképítésre. Tehát ami közpénzekben várunk, vagy sejthetők, vagy amit kommunikál a kormány, bárhogy fogalmazok, azok érdekes módon nem feltétlenül, tehát nem az olimpiai eredményesség állam. Szívesen használjuk adott esetben, vagy kommunikációsan, de én azt látom, hogy mozgástérben nem ez van feltétlenül. Én ugye az a kérdés, hogy jó vagy nem, nincs jó vagy nem. Tehát az, hogy kicsit megszabadulunk ettől az olimpia központoságtól, nem abban, hogy szeretjük az olimpiát. Az olimpia nagyon a magyar társadalmat ilyen minden mérés azt mutatja, hogy a sportban, tehát a sporttal kapcsolatos vélekedéseinkben jelentős szerepet foglal el az olimpia. Ennek történelmi hagyománya van, ezt próbáltam utalni az előbb rá, tehát Trianon óta, vagy a szocializmus óta ez a sport ebből a szempontból kitüntetett szerepet, vagyis ez a társadalomban meg is ragadt, tehát valamilyen módon így vagy úgy fontosnak tartjuk, vagy valamilyen típusú viszonyban vagyunk vele. még akkor is használtam, hogy ez alapvetően 3 hétre koncentrálódik, tehát az olimpiai időtartamára, ami megint egy érthető, hiszen az olimpia is bizonyos mértékig átmegy a szórakoztatóipari rendszerbe, hiszen egy látványossága válik, hiszen a megnyitó az egyik legnépszerűbb programja az olimpiának, ugye aztán a férfi vízilabda döntő a másik legnépszerűbb programja. Jó, tehát ez érintésük, tehát ezt nem hagyhatja figyelmen kívül senki, de én azt gondolom, hogy a mostani kormány ettől szélesebben gondolja legalábbis a közpénzek finanszírozása terén a sportot.
Egyébként ugye, hogy ne csak Magyarországról és Magyarország felkészüléséről beszéljünk, hogy látja, hogy a hírek alapján mit gondol arról, hogy a magát az olimpiát, a válság, a felkészülést érintheti? Tehát másmilyen lesz-e mondjuk a londoni olimpia, hiszen ugye London még a válság kitörése előtt kapta meg ezt a jogot, mint amire eredetileg készült a brit főváros?
Nem hiszem. Tehát az London kiváló helyszín lesz. Egészen példaértékű, legalábbis az én szakmám szempontjából a dolog, hiszen negyedéves gazdasági jelentést tesz közzé, interneten elolvasható a szervezőbizottság, tehát tényleg fontra elszámolnak abban, hogyha megemelik a költségvetést, 20 millió fontokhoz a miniszterelnök jelentében, mert ez egy olyan horderejű kérdés. Ja persze, hát ők közpénzekkel bánnak, ott meg el kell számolni ezekkel a dolgokat, nem úgy van, nem csak úgy van, hogy akkor most egy picit megdobjuk a dolgot, hanem akkor oda kell állni a választók el, és azt mondani, hogy emberek, hát ezért meg ezért, jó, ez megint messzire vezet. A London mint város csodálatos infrastruktúrája van, szállodai kapacitása van, szervezni tudnak, angolul beszélnek, programok, karmada, kiváló helyszín lesz. És azt hiszem, hogy a második legdrágább olimpia lesz, tehát azért pénzt is tolnak bele.
Ha már London, ha már Anglia, ugye ön is utalt rá, hogy nyilván érdemes egy kört futnunk angol labdarúgás finanszírozás, angol labdarúgás üzlet ügyében, mert úgy nagyon sokak szerint, még a hozzám hasonló futballban laikus újságolvasók is azt olvassák sokszor, ezt látják a hírekben, hogy valóban ez egy példaértékű modell, ahogy Angliában ez zajlik. Ez változatlanul így van?
Igen, de már a repedések látszanak. Az egyik repedés a tulajdonosi oldalon van, tehát azért működött mondjuk egy évtizedig jól ez a történet, mert kialakult az, hogy a tulajdonosok valódi tulajdonként bántak vele, tehát nem irracionális. Tehát ugye Ferguson mester, a Manchester United vezetőjes, menedzseres kót, nemzetiségét tekintve és gondolkodását is tekintve, tehát ő tudja azt, hogy nem éri meg egy játékos, mert nem tud annyit, vagy nincs ez a hozzáadott érték a rendszerhez, nem fizetünk annyit. Belépett néhány olyan tulajdonos az angol futballba, és az Abramovics sajnos csak előszele volt ennek, a Chelsea tulajdonosa, hogy a Manchester City már új olajos tulajdonosai még nála is túltesznek, amelyeknél tényleg a pénz nem számít. És furcsa módon az rosszat tesz az üzlet, hosszú távon az rosszat tesz az üzletnek.
Mert?
Mert koncentrálja a piacot, és egy más azt a típusú gondolkodást, amiről beszéltünk, tehát, hogy a futballist Angliában, és ez az európai sportmodell, a futball klub az nem csak arról szól, hogy hány trófeát nyert, persze, de ez arról szól, hogy jó hozzá csatlakozni, tehát megjelenítesz egy közösséget. Tehát mi Manchester szurkolók vagyunk, mi Chelsea szurkolók vagyunk. Tehát van egy azonosságtudatunk, amely azonosságtudat nagyon, nagyon érzékeny és nagyon finom háló, amiben nem olyan egyszerű, tehát nem lehet csak egyszerűen pénzzel tehát javítani, tehát ki kell építeni. Kérdés, hogy ez a típusú építkezés mennyire valósul meg. A másik az, hogy egyébként az angol futballt is érzékenyen érinti a válság. Tehát, hogyha a beszélgetésünk egy korábbi szakaszához visszatérünk, tehát itt azért az a meglepő helyzet van, hogy azért már látni üres sorokat, üres székeket mérkőzéseken, nyilván nem a nagy rangodókon, ami azért azt mutatja, hogy azért ott is elkezdett számítani a pénzt. Tehát a csúcsra, hát ez egy kifeszített iparág volt. Hát ez a sportpiac, ugye lehet, hogy nem igaz önmagában az a mikroökonomiai tétel, hogy kereslet kínálat font piactisztító áron, az sosincs, de mégis afelé tendált a dolog, és úgy tűnik, hogy az a piactisztító ár sár túl magas, viszont elkezdett levenni az árakat, a kisebb a bevétel, kisebbek a játékos fizetések, akkor hogy elszállingoznak, vagy nem tudod őket odahozni, vagy motiválni.
Ez szóval... szintén erősítheti azt a koncentrációt, amit arra mondott, hogy az új tulajdonosoknál, ahol nem számít a pénz, ott ez megindult?
Igen.
Ennek hosszú távon milyen következményei lehetnek? Lehetnek-e olyan következményei, meg általában mondjuk nem csak az angol futballt, hanem mondjuk az európai futballt, az európai ligákat érintetik?
Óriási nyomás van, látensen van, és lesz, hogyha ez a válság tényleg elhúzódik, hogy valamilyen típusú európai szintű liga, ez újra elő fog kerülni. Nagyon élesen egy szemben áll vele az UEFA, jogosan a saját szempontjai alapján, de sajnos nem tudok mást mondani, sajnos a sportgazdaság törvényszerűsége az az irányban hat, hogy valamilyen típusú nagyobb piacméret jöjjön, és alatta pedig kisebb regionális ligák jöhessenek létre. Hát a magyar futball sem ér. A magyar futball számára kicsi ez a piac. De mondjuk én azt gondolom, hogy egy Bécs, Zágráb, Prága, Pozsony, netántán az erdélyi területeken kialakulhatod, nem tudom, szerbekkel kialakítható egy olyan liga, regionális liga, ami rendkívül izgalmas. Tehát ez egy Partizán Belgrád Zágráb mérkőzés az önmagában izgalmas, de azt gondolom, hogy Rapid Ferencváros mérkőzés is izgalmas tud lenni. Tehát nagyon kicsik a piacméretek ehhez a futballhoz. Most ez a közgazdasági, szűk közgazdasági racionalitás, a valóság az az, hogy ez milyen ellenzi az UEFA, tehát ebből biztos, hogy újra elő fog kerülni, és valamilyen típusú egymásnak gyűrközést jósok. Hát ezen nézze meg. Szóval az Angliában is azért az elmúlt 15 évben 4-5 csapat mozog. A spanyolok már nézhetetlenek, mert nem akarom a spanyol labdarúgás szerelmeseit megbántani, de Barcelona, Real Madrid. Tudjuk, hogy izgalmas a mérkőzés, úgyis a Real fog nyerni. Úgyis a Barcelona. Az a nagy csoda lesz, ha egy döntetlent valaki elhullad, mert persze nem lehet motiválni. De hát áramlik a pénz, áramlik oda a pénz, nincsenek korlátja. Miért költeni a Perez kevesebbet, mint eddig?
Mi kényszeríteti ki a változást? Mert hogyha jól értettem a szavait, akkor hogyha koncentrálódik, akkor előbb-utóbb egyre kevesebb kapcsolódási pontja lesz azoknak a szurkolóknak, akik egyébként szerettek olyan csapatokat, amelyek esetleg eltűnhetnek ebben a gazdasági válságban, tehát előbb-utóbb ez majd a visszájára fordulhat.
Nem érzékelem. Tehát, most mondjam, tehát egy Oxfordnak is lehet szurkolni. Tehát azt mondani, hogy én egy Nyíregyháza szurkoló vagyok, vagy Balatonboglári fejű futball, annak van értéke, csak azt nálunk, ugye megint messzire vezet, hogy ez a típusú kis közösségi tudat mennyire lehet, azt mondom, hogy Balatonboglári szurkoló vagyok. Jó napot kívánok! Piros-fehér a színünk, vagy zöld-fehér, teljesen mindegy, mi szeretjük ezt a csodát, jól érezzük. Egyébként szórakoztató iparban megnézek más mérkőzéseket is. Bocsánat, én úgy szeretem a csapatomat, hogy kimegyek a mérkőzésre, megveszem a jegyet. Tehát nem odaszólok a Pista bácsának, hogy Pista bácsát engedjen be, csak nem fog szórakozni velem. Sálat veszek, pedig már van otthon egy tucat, és egyébként még az esti banketre még oda csúsztatok egy kis pénzecskét is. Most ugye nem akarok senkit itt bármilyen adó megkerülésre biztatni, de hát azért a sportban ez így működik. Tehát így szeretjük a csapatunkat, nem úgy szeretjük a csapatunkat, hogy hajrá, és akkor mindenki pont írja be a saját csapatát, aztán kiabálunk, az kész, hanem a saját pénzünkkel szeretjük. Ha ez működik, akkor tulajdonképpen akkor válság szintén is fog működni, mert akkor kicsit többet adunk, az is akkor a fiúk el tudnak busszal megenni Buzsákig, és le tudják játszani a mérkőzésüket. Még egyszer mondom, a televízióban megnézzük a Fradi Újpestet, vagy éppen a Manchester United Real Madrid mérkőzést. Tehát, hogy is mondjam, nem ezen fog változtatni. Ha normálisan működik a dolog, csak mondom, Magyarországon ez nem működik még, tudati szinten nem működik rendesen.
Dénes Ferenc sportközgazdász volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.